invitée te ordine a ti podcast.
Queer teológia. A queer teológia, mint felszabadítás. Előadó Gyárfás Judit teológus. Elhangzott 2023. március 22-én.
Tehát a szakdolgozatom címe, amit a Wesley János lelkészképző főiskolán írtam, és tavaly nyáron adtam le, a queer teológia, mint felszabadítás. Ebben bemutatom a queer teológiát, hogy mi ez egyáltalán, és hát főleg ugye angol nyelvű forrásokból dolgoztam, de magyarul is van egy pár, ide kiraktam könyveket, például ezt a könyvet nagyon tudom ajánlani, a gender és a teológia közös mentetéről, több tanulmány van benne, magyarul nagyon érdekes, úgyhogy ezeket itt hagyom, és lehet majd utána lapozgatni. Mielőtt így a szakdolgozatban részletesebben belemennék, először így a címhez fűznék egy kis magyarázatot, hogy miért fontos nekem az a fogalom, hogy felszabadítás, ennek több oka van. Az egyik, hogy Altas Reed, egy argentin származású teológus, ő a felszabadítás teológiát kritizálta, ami egy Latin Amerikában 1970-es években kibontakozó teológiai irányzat, és szintén neki is nagyon fontos ez a fogalom, a felszabadítás, és egyrészt tőle jön az ihlet, másrészt pedig miközben írtam a szakdolgozatot, közben itt elől is vannak helyek, felszabadítás, nyugodtan. Tehát miközben írtam ugye az itthoni, senkinek se kell bemutatni közegben ezt a szakdolgozatot, tehát kifejezetten felszabadító hatással volt rám, úgyhogy egyfajta ilyen önfelszabadítás is lett ez a dolgozat. És akkor így néz ki a szakdolgozat felépítése. Nem mindegyik részről fogok most beszélni. Amiről igen, az a queer teológia előzményei. Itt elsősorban ilyen történeti dolgokról fogok beszélni, például a queer szó történeti előzményeiről és jelentésváltozásairól, egy kicsit a teológiáról is, illetve hogy mi az a queer teológia, hogyan lehet így értelmezni ugye a gender, illetve queer studies és a teológia metszetéből kialakult queer teológiát. Az előzmények közé tartoznak a kontextuális teológiák, nevezetesen a feminista teológia és a felszabadítás teológia. Mindkét teológiai irányzatban nagyon fontos, hogy honnan beszél, tehát a feminista teológia, úgynevezett női teológia, illetve a felszabadítás teológiában is nagyon fontos a latin-amerikai kontextus. Amiről nem fogok beszélni, de a szakdolgozatomban benne van, az a queer teológia helye a tudományban. Itt ugye arról is van szó, hogy a tanszékeknél is, tehát a legtöbbször így a queer teológiát, vagy a teológia és a gender tudományok metszetét sokszor nem tudják hova rakni, tehát van, hogy teológiai tanszékeken ez egy választható kurzus, akkor van, hogy vallástudományi tanszékeken, tehát kicsit nehéz berakni bárhová. Szintén nem fog beszélni a queer teológia lehetőségeiről és veszélyeiről, ez is egy nagyon szerteágazó téma, és a fő problémák igazából onnan erednek, hogy eleve az, hogy queer, annak rengeteg jelentése van, és pont emiatt, mivel hogy nehéz egyféle egységes kategóriába berakni, amennyi lehetőség van, annyi veszély is van egyáltalán mindennel, ami a queer fogalommal kapcsolatos. Amiről fogok beszélni, az, akit említettem, Altas Reed, aki a queer teológia alapító anyja, az ő teológiájáról, Indecent Theology, vagy illetlen teológia, erről majd később fog beszélni, illetve a queer Istenről, ami szintén a szakdolgozatomnak egy része, és remélem, hogy kiderül, hogy miért van ott egy pont, illetve milyen értelemben a queer Isten. Igen, tehát akkor a queer szó történetéről, előzményeiről, tehát hogy mi az, hogy queer. Ugye ez egy angol szó. Ezt így érdekesnek találtam, hogy tulajdonképpen a queer szót abban az értelemben, mint a gay, tehát meleg, előbb kezdték el használni, az 1910-20-as években, míg a gay csak 10-20 évvel később. Eredeti jelentése ez a különös, különc, gyanús, fura, és aztán lett a homoszexuálissal szinoníma, kifejezetten sértő, negatív éllel. Magyarul ennek megfelelője szerintem a buzi szó, és a buzi új hullám mozgalom, ami most nem tudom, hogy mennyire van vagy nincs, minden esetre a logójukat oda kiraktam. Szerintem ők is ebben az ellenálló értelemben használják, amivé később ez a sértő negatív szó a queer vagy a buzi átalakult, mert az aktivisták elkezdték magukra használni, és ezzel a sértőért visszavették, és egyfajta ilyen büszke ellenálló szó lett. A 90-es évek elején lett népszerű ez a szó, és az aktivista történet, illetve eredet mellett van egy akadémiai története is. Ez Teresa de Loretis nevéhez fűződik, ő alkotta ezt a fogalmat, hogy queer elmélet, és mind az aktivista közeg, meg az akadémiai, illetve ebben az időben ez így összefonódott, mind a kettő a queer mozgalmakat abban az értelemben, tehát, hogy azért kritizálták a meleg és leszbikus mozgalmakat, vagy a gay and lesbian studies, tehát a meleg és leszbikus tanulmányokat az akadémián, hogy azok elkezdtek nagyon kizárólagosak lenni, főleg férficentrikusak, és az identitást pedig vagy konzervatív, vagy liberális módon értelmezték, ez azt jelentette, hogy az asszimiláción volt a hangsúly, tehát nem azon, hogy mi buzik mások vagyunk, mint a többségi heteroszexuális csoport, hanem hogy igazából nem vagyunk mások, tehát asszimilálódjunk, inkább a hasonlóság volt a hangsúlyos. És a queer elméletek, meg queer mozgalmak ezért kritizálták ezeket. És arra hívták fel a figyelmet, amiről szerintem egy kicsit később lesz szó, hogy igazából az elégedetlenségből és utcai harcokból, meg ellenállásból lett a meleg felszabadítás, és hogy ez a kritikai él már kezdett eltűnni belőle. Tehát ebben az értelemben a queer az mindig is a hatalomhoz való viszonyulást jelenti, és nem az identitás alapú politizálást vagy csoportalkotást, tehát sokkal hangsúlyosabb és fontosabb az, hogy mit gondolunk a hatalomról, és hogyan viszonyulunk hozzá, mint az, hogy az LMBTQ identitásunk köt össze minket, tehát ez kevésbé hangsúlyos. Mindig a queernek van egy ilyen ellenálló és szembenálló értelme, mindig a normálissal, a legitimmel, a dominánssal szemben helyezkedik el, és attól különbözik. A queering, mint tevékenység, pedig szintén így a hatalomhoz való viszonyulásról szól, annyiban, hogy ez pedig a rendszert borítja fel, megszakítja vagy zavarja. Én ezt magyarul queerelésnek fordítottam, de szívesen, hogyha van valakinek esetleg egy jobb szava rá, én sem nem vagyok teljesen elégedett ezzel.
Queer, igen.
És akkor, ha már ugye megkérdeztük, hogy mi az, hogy queer, és megpróbáltunk rá definíciókat adni, vagy inkább, hogy végigkövettük a jelentés változásait, akkor nézzük meg, hogy mi az, hogy teológia. Hát itt egy kicsit egyszerűbb ez a díj, mint az előző. Ugye görög eredetű szó, ott van görög betűkkel, Ha azt vesszük, hogy a teosz görögül Istent jelent, a logosz pedig beszéd vagy tudomány, akkor a teológia ugye Istenről való beszéd. Ez a legegyszerűbb értelmezése. És ugye felmerülhet bennünk, hogy miért kell ez a külön megnevezés, hogy feminista vagy queer teológia, ezt is sokszor meg szokták kérdezni. Nekem ebben nagyon sokat segített Melissa Wilcox, ő hívja fel arra a figyelmet, hogy ugye minden teológia valamilyen, legfeljebb nincs kimondva, hogy milyen, tehát ilyen értelemben, amikor azt mondom, hogy teológia, itt ebbe a közegbe, akkor általában a többségi keresztény teológiát értjük alatta, vagy hogyha azt mondom, hogy elmentem a párommal ide vagy oda, akkor általában a többségi társadalomban mindenki egy ellenkező nemű párt képzel el, és külön pontosítani kell, hogyha másféle teológiáról, vagy másféle párról van szó. Akkor most nézzük meg, hogy mi az, hogy queer teológia. Ebben az egyik teológus Cheng segíthet minket, tehát ha úgy vesszük, hogy a queer teológia az egy queer beszéd Istenről, itt a queer többféle módon jelenhet meg a queer teológiában. Lehet egy esszencia nélküli identitás, a queernek van egy ilyen értelme is, lehet transgresszió vagy határátlépés, lehet a bináris kategóriáknak való ellenállás, és lehet a queer teológiában a queer egy szociális konstrukció. Most ezeket nem lehet nyilván ilyen élesen elkülöníteni, és egymással nagyon összefüggnek. Ugyanúgy, ahogy a queernek is, a queer teológiának is rengeteg értelme van, többféle dolgot jelenthet. Itt ismét Aldous Reed queer teológiája, ami nekem irányt mutat. Az ő teológiájában nagyon hangsúlyos a megkérdőjelezés, a kérdőre vonás, megint a szembenállás és ellenállás, és neki ez a fogalma, ez a totalitárius teológia, nagy T-vel, röviden a nagy T kötőjel teológia, ami mindig egy uralkodó és hegemon teológia, és ennek ellenében hozza létre a queer teológiát, vagy az illetlen teológiát. Erről még egy kicsit később lesz szó. A felszabadításról beszélnék még egy kicsit, ugye ez a felszabadítás szó nem ismeretlen az LMBT mozgalmak történetében sem. Ha valaki volt a Megnyitón, akkor a nyitó filmben is mutatták az angol aktivistákat, akik az amerikai meleg felszabadító mozgalmaktól, tehát a Gay Liberation Movement-ről, a Gay Liberation Front tal álltak kapcsolatban, és tőlük tanultak, illetve ugye a 1969. június 27-ei Stonewall New York-i lázadást tekinthetjük a meleg felszabadítási mozgalom kezdetének. Ugye folyamatosan razziáztak a rendőrök, és tartottak ellenőrzéseket a melegbárokban, és ez volt az a nap, amikor a vendégek ellenálltak, és fellázadtak, és ugye ennek emlékére rendezzük mindig a Pride menetet. És tehát ez az, ami nagyon fontos a meleg felszabadítással kapcsolatban, tehát hogy itt is van egy ilyen felszabadító ellenálló utcai lázadó momentum. A felszabadítás és a felszabadítás teológia ugye az 1970-es évek Latin Amerikájában egy feszült belpolitikai helyzet volt, szociális egyenlőtlenségek, a lakosság nyomorgott, és a katonai diktatúrák kegyetlenségei voltak jellemzőek, és ekkor a teológusok, papok és püspökök egy csoportja úgy döntött, hogy nem vesz részt ezekben a katonai diktatúrákban, és ellenállást tanúsít, és a szegényekkel szolidarít. és így alakult ki a felszabadítás teológia. Tehát a felszabadítás teológia is kontextuális teológia, ugye ez volt a környezete, a kontextusa. Itt most Andorka Eszter evangélikus teológust és lelkészt idézném, aki azt mondta a felszabadító teológiákról, tágabb értelemben az elnyomottak, kirekesztettek, kizsákmányolottak felszabadítására irányuló, a közös szenvedés tapasztalatából, fekete minnyunk, fogyatékkal élő leszbikus meleg, stb. Táplálkozó teológiák összessége. Ez a felszabadítás teológia, és bizonyos értelemben a queer teológia is szerintem felszabadítási teológia, itt pedig Perintfalvi Rita katolikus teológust idézném. A felszabadítási teológia a kezdetektől figyelembe vette a szegénység különféle dimenzióit, vagyis nem szűkítette le azt az amúgy nagyon lényeges gazdasági szempontokra, így mindenki szegény, aki jelentéktelen, valamilyen szempontból a társadalmi élet peremére szorult, akik kevésbé számítanak a társadalomban, vagy az egyházban, és szinte láthatatlanok. A feminista teológia, mint queer teológia előzménye. Ugye, ha a queernek azt az értelmét nézzük, hogy... Igen?
Igen,
az a koreai nők teológiai mozgalma. Köszi a kérdést. Ennyit tudok róla, sajnos nem. Igen. Tehát ha ugye a queernek van egy ilyen értelme, hogy túllép a kategóriákon, mondjuk a bináris kategóriákkal szemben áll, vagy azokon túllép, az a probléma, hogyha így eltörli a határokat, akkor a nők, vagy az LMBTQ mozgalmakon belül a leszbikus nők és küzdelmeik láthatatlanok lesznek. Ismét Andorka Esztert idézném, aki felteszi a kérdést, hogyha ezeket a feminista fogalmakat használjuk, hogy női tapasztalat, nők elnyomása, vagy nők, akkor megint csak figyelnünk kell, mert hogy ezek, amikor ezt mondjuk, hogy általában a nők, ezek érintkeznek-e a valósággal, vagy megint közben kihagyunk, vagy eltörnünk valakiket, például a roma, a leszbikus, vagy a muszlim nőket. Tehát a feminista teológiában nagyon fontos, hogy az elnyomás személyes megtapasztalásából indul ki ez a kontextusa. Ismét Andorka Esztert idézném, aki azt mondja, hogy tegyük fel ezeket a kérdéseket, milyen érdekek húzódnak meg a teológia művelése mögött, ki húzza meg a teológia tudományának határait, és azt, hogy mi számít fontos kérdésnek, kutatási területnek, és mi nem. Fontos, hogy azok a nők, akik a feminista teológiát művelik, ők a domináns androcentrikus vagy férficentrikus hagyomány pereméből, egy határhelyzeti pozícióból beszélnek, és onnan kérdőjelezik meg a szabályokat, a fogalmakat és a centrum gyakorlatait, és az innen létrehozott beszédet tekintetjük feminista teológiának. Ugyanakkor a feminista teológia sem csak a peremen levők átalakulását célozza meg, hanem az egész konstrukció átalakulását. Ő pedig Autos Reed, az róla egy festmény, ott a sarokban. Tehát kritizálta a felszabadítási teológiai irányzatot. Azt mondta, hogy bizonyos szempontból igen, nagyon jó, tehát rendben van a szegények melletti szolidaritás, viszont ez megint egyfajta többségi teológia lett, mert miközben a szegények mellé állt és szolidaritott velük, az emberek szexualitásáról nem beszélt. Kihagyta belőle a teológiájából bizonyos emberek valóságát, legtöbbször a nők, vagy pedig az LMBTQ emberek valóságát. A nők kapcsán írja, hogy ugye a nők mindig arra vannak szocializálva, hogy illedelmesen otthon maradjanak, és ne kérdőjelezzék meg ezeket a kereteket, és azt mondja, hogy azok a nők, akik a jelenlegi politikai és teológiai gondolkodásba akarnak betörni, meg kell ezeket kérdőjelezzék, az illedelmességet is, és a szexuális konstrukciókat, amiket rájuk szabnak, ez általában adja a reprodukcióval kapcsolatos, és akkor innen nézve csinál egy direkt illetlen vagy indecent teológiát. Ez a teológia kifejezetten a totalitárius leuraló teológiák ellenében alakul ki. A totalitárius teológiára, ugye nagy T-vel, azt a definíciót adja, hogy olyan normatív szexuális társadalmi vallási rendszer, amely leértékeli a komplexitást, nem vesz tudomást az emberek összetett valóságairól. Úgy működik, hogy tehát körülbelül mindent leural és bekebelez, és mindent asszimilálni akar és hasonlóvá tenni, univerzalizál, hierarchizál. A teológia nagybetűvel bizonyos embereket, akik beleillenek ebbe a keretbe, elfogad, másokat kizár. Arra hívja fel a figyelmet, hogy akik a teológiai narratívákat kialakítják, mindegyfajta normatív emberi teremtményt tartanak kimondatlanul is szem előtt, és arról beszél a teológia, ami minket emberré tesz, vagy hogy milyennek kell lennie az embernek, de ez megint egy bizonyos az ember, általában keresztény, heteroszexuális fehér férfi. A totalitárius teológiák különbséget tesznek azok közt, akik méltók, akiknek jogai vannak, szeretetre méltóak, és akkor vannak azok, akik a rangon aluliak, akik a jogokat megsértőek, akik nem rokon szenvesek és veszélyeztetik a társadalmi politikai teológiai rendet, nem illenek valamiért a keretbe. Szerintem erre kitűnő példa a 2021-es decemberi nyilatkozat, amelyet katolikus, protestáns és ortodox egyházak és zsidók hitközségek képviselői is aláírtak, ugye a házasság szentségéről, ismét megfeledkezve arról, akik bármilyen ok miatt nem házasok, és az emberi méltóság alapjává ugye a házasságot tették. És a szakdolgozatom utolsó fejezete a queer Isten. Itt a queert olyan értelemben használom, mint ami meghaladja a kategóriánkat, ellenáll annak, hogy valamiféle eszenciába vagy lényegbe próbáljuk meg besűríteni, és ebben az esetben ez Istenre is igaz, ilyen értelemben queer. Tehát valami, amit mi szeretnénk berakni egy dobozba, egy kategóriába, valamibe, de nem lehet. És a pont az Istenben, ezt úgy értem, hogy ami nincs ott, amit nem tudunk, vagy amit, vagy akit nem tudunk megnevezni. A judaizmusban ugye van egy ilyen hagyomány, hogy egy név, de nem tudjuk kimondani, csak körülírni, nem lehet kimondani, csak körülírni, és ilyen értelemben queer, hogy nem lehet egy kategóriába berakni, vagy kimondani, csak körülírni. Tehát kimondhatatlan, vagy kimondatlan és homályos, ami nincs ott, ami soha meg nem fogható, ami tova tűnik, aki, vagy ami összecsomagolhatatlan.
Szóval itt közben
várni,
viszont azt tudod ugye, hogy ez a fajta írásmód, hogy egy pontot vagy egy kötőjelet tesznek az egyik betűjel is, általában S-helye, és akkor, hogy ez egy ilyen abszolút ortodox, vagy ortodoxoskodó, ortodoxnak látszani akaró gyakorlat, tehát hogyha ezt én meglátom, akkor ez az eszembe,
akkor most én ellen. Igen, értem, igen. Igen, köszönöm.
Abszolút, abszolút, ez tök jó, ez a te, te tulajdonképpen ezt így kvírelted, ezt a gyakorlatot, hogy így mondjam.
Igen.
Még valami más jelentős jelentést kaptál neki, de hogy nagyon is egy ilyen egyfajta normatív. Tehát az a furcsa, hogy tulajdonképpen az tényleg ebből jön, hogy ugye hogy az örökké való nevét nem mondjuk ki, meg hogy mert nyilván, hogy emögött az van, hogy mert nem lehet róla tulajdonképpen, csak körülévén tudjuk meg, de a lényegét nem tudjuk így megfogni, tehát hogy de hogy aztán ez maga, ez is egy ilyen normálá válik, és akkor még ráadásul arra nem is beszélve, hogy ez, az Isten ugye az nem a négy, hanem az egy ez nem az örökkivalónak a neve,
hanem igen.
Amikor már ezt a mondjuk így egy köznevet, vagy nem tudom, és elkezdjük így úgy körül bástyázni ezekkel a ágyakos szabályokkal, szóval ez a pont ez a fajta. És amikor ezt elkezdik ezt a normatívvá tenni, vagy ezt elvárják, és hogyha nem így csinálod, akkor te nem vagy rendes jó zsidó, vagy akkor ebből látszik, hogy te nem vagy vallás, és te nem vagy ide.
Ezt jó, hogy mondtad, mert itt például az, hogy Isten nagy ível írom, vagy ha belegondolok abba, én néha szoktam így, hogy a név, és akkor a nagy A és nagy N. És egyébként ez így felmerül bennem, amikor a queer lehetőségeiről és veszélyeiről, hogy a queer is tud normatíve válni, tehát hogy igen, tehát igazából, meg ha belegondolok bármit nagy betűvel írunk, akkor abszolútizáljuk. Tehát, hogy igen. Köszönöm, hogy mondtad. Igen. Tehát itt most pont nagy betű, de így én így váltogatni szoktam. Tehát, hogy amikor azt gondoltam, hogy nagy betűvel írom, de kipontozom, akkor az így destabilizálja egy kicsit. Igen. Tehát, hogy én ilyen értelemben, hogy ami nincs ott, vagy egyébként ez így egy picit kapcsolódik csak ide, de hogy így a mi térben elhalad, erről szerintem majd egy kicsit később fogok beszélni, de ebből is igen, egy csomó minden következik. Itt Jensen, illetve Mund szerzőpárosnak egy megfigyelését írtam ki, az egyik cikkben írtak, és ez nagyon tetszett, ahol a vallást és a spiritualitást, illetve a queerséget hasonlították össze, és ez az, amit mondtak, hogy bármennyire is szeretné a vallás elrendezni a spiritualitást, úgy tűnik, mindig marad egy rejtélyes és megmagyarázhatatlan valami, ami kicsúszik a markunkból. Tehát ez ilyen érdekes, hogy a vallás szemben a spiritualitással, illetve hogy hasonlít rá a queer, aminek ugye szintén van egy ilyen értelme, hogy nem tudjuk berakni. Tehát valami queer, valami nyugtalanító, valami zavaros és nem egyértelmű, kategóriákban nem berakható, kategóriáknak ellenálló. Aldous Reednek két idézetét írtam ide, Isten saját meghatározottsága, tévút. A queer alany nomád, nyugtalan és nincs leülepedett elhivatottsága. Kötődéseinek határvonalai folytonosan változnak, ezzel destabilizálva a keresztény etika lezáró eszményképeit. A felkavaró és szerelmes találkozások teológiai emlékezetét felhasználva képesnek kell lennünk felidézni a mozgó Isten élményét. Másik inspirációs forrásom Abraham Joshua Heschel, ő van szemüvegben a képen, és Martin Luther King-gel együtt vannak ábrázolva, együtt dolgoztak igazából a polgári engedetlenségi mozgalomban. Neki ez a fogalma radical amazement, amit én radikális ámulatnak fordítottam, szerintem ez nagyon hasonlít a queerre. Ő ezt az állapotot egy szavakhoz vagy fogalmakhoz való alkalmazkodás képtelenségnek tartja. egy idézet. A csodálat egy olyan elmeállapot, ahonnan a valóságot nem az agyunkba vésett, rácsúszott tudáson át szemléljük, egy olyan nézőpont, ez a radical amazement, amelyből semmi sem biztos. És ez a radikális ámulat összefügg a kimondhatatlannal. Egy olyan létmódban lenni, amire nincsenek szavak. Megállni és hagyni, hogy a rejtély elsöpörjön, ahelyett, hogy menekülnénk és felejtenénk. Azt mondja, hogy ez a modern ember tévedése, hogy mindent el lehet rendezni, mindent meg lehet magyarázni, és fel lehet osztani kategóriákra, és ez mind abból ered, hogy a csodálat, mint olyan, hogy az ámulat, az kiveszett. És még egy kapcsolódási pontom vele, hogy ő is a vallást kritikusan újraértékelte. A vallás bűnössé válik, ha Isten szegregációját kezdi képviselni, és elfelejti azt, hogy az igazi szentélynek nincsenek falai. A vallás mindig is hajlamos volt arra, hogy elkülönítse a szentet, hogy önkényeztető legyen. Gyakran többet tett azért, hogy kanonizálja az előítéleteket, mint hogy megbirkózzon az igazsággal, hogy megdermessze a szentet, ahelyett, hogy a szekuláris tenné szenté.
Szabad megállni kicsit elhozni, hogy ez az első gondolat kapcsolatban, hogy a modern ember tévedés, hogy mindent el lehet rendezni, hogy meg lehet magyarázni és fel lehet hozni kategóriákat, hogy ez, ebben nem vagyok biztos, hogy ez a modern ember tévedés, ez szóval, hogy Arisztotelésztől kell, az egész, maga a teológia, mint keresztény teológia, az egész középkor ugye arról szól, és aztán jön ott a Kinoi Tamás, és akkor jött, tehát, hogy minden berakunk a maga kis kategóriájába. És tulajdonképpen a judaizmusból is ez az egész a szent és hétköznap, és ez a sok elválasztás, és ez szabad, az nem szabad, ez az állat tiszta, az nem tiszta, szóval hogy ez is nagyon erősen erről szól, hogy mindennek megvan a maga kategóriája, és hogy azok a dolgok a problémások, amik ugye valahogy a kategóriákon átmennek. De érdekes, most erről eszembe jutott, hogy éppen ugye egy-két volt egy szakasz, hogy a papi ruháza, ugye a sátnéhez, ugye a keveret, a len és gyapjú keverékből. Szóval ugye olyan ruhát nem szabad viselni a Tóra szerint, viszont a papi ruházatban ott a keveretben van. Szóval hogy a szentség, mint pontosan ez a kategórián kívülálló, meg.
Hát érdekes eleve, igen, a szentség, mint elkülönített, tehát az akkor egy kategória, nekem meg az jut eszembe, mert most így jobban olvasom ezt az Exoduszt, hogy ugye Isten is elkülöníti magát, és körülhatárolja magát, és mondja, hogy eddig és ne tovább, tehát hogy persze vannak kategóriák, tehát hogy nem is beszélhetnénk Istenről és emberről, hogyha nem lenne két külön kategória. Szóval, hogy igen, nyilvánvalóan ez nem a modern ember tévedése. Igen, tehát, hogy ilyen értelemben az ember, mint olyan is kategóriákba gondolkozik, vagy hajlamos. Igen, szerintem nem csak a keresztény teológia, hanem általában az emberi gondolkodás mód is próbál rendszereket kialakítani, meg normalizálni.
Annyiban viszont kutatnék, hogy de az azért szerintem mindig is egy modern dolog, hogy mindent kategorizálni. Szóval igen, elkezdte a Pinoit, meg az Arisztotelész, de lehet, hogy el tudták fogadni azt, hogy hát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát azt gondolom, hogy lehetséges, hogy években jobban együtt tudtak élni az alakulattal, hogy valamit nem fog sikerülni, hogy rendezni. Lehet, hogy jövök.
Igen, egyetlen nem vagyok biztos. Nem. Szerintem az a különbség, hogy ők, szóval hogy nekik szerintem egy nagyon erős meggyőződésük volt az, hogy a világban minden rendben van. Tehát, hogy a teremtés egy ilyen tökéletes rendszer, amiben minden a helyén van. Ők ezt nagyon erősen hitték szerintem, és hogy ők csak leírják ezeket a kategóriákat szerintem. Szerintem pont így manapság, lehet, hogy a 19. századhoz képest mondjuk mi már máshogy látjuk ezt, hogy mi már egy ilyen posztmodern, nem tudom, milyen posztmodern, nem tudom, milyen korszakban vagyunk, szóval, hogy biztos, hogy a 19. század tudományosan is megvolt ez a fajta szerintem a modern az inkább, tehát a modernitásban inkább az a különbség, hogy azt hiszük, vagy egy darabig azt hittük, hogy minden kontrollálni is tudunk. De nem maga az, hogy kategóriák vannak, vagy hogy mindeneknek van a maga helye, meg kategóriák, hanem inkább az, hogy mi ezt mind uraljuk, és ugye a tudománnyal, a technológiával az a minden szépen uraljuk is.
Igen, az utóbbit én is így érzem, meg szerintem tehát így az emberi gondolkodás egyáltalában ilyen, de hogy mondjuk mi az, ami most van, akkor én azt a szót mondanám, hogy címkézés. Tehát, hogy így, vagy az identitás, mint címke, az mindenképpen ilyen mostani dolognak gondolom. Igen.
Ebben sorjuk annyira biztos, csak lehet, hogy régebben más szempontok szerint csavarták gondolkod az ember, hogy más identitás, más típusú identitások, nem tudom, hogy egy jelesítő. Mondjuk a szexualitás speciál nem volt egy ilyen szempont, vagy az önmeghatározásnak egy olyan szempontja, miközben például vallási különbségek iszonyú fontosak voltak, és hát érted,
Vagy melyik házi Istenhez tartozol, a te házad népe, vagy nem tudom, melyik törzs, tehát biztos persze.
Igen, biztos, hogy törzsért, mint egy csomó ilyen kategória, biztos, hogy nagyon fontos volt
persze.
A vallási szempontból.
Igen. Mindennek a megmagyarázhatósága lett volna itt az új elem?
Uh-huh.
Definíció második pontja.
Tehát meg lehet magyarázni.
Az lett volna a radikális változás az előzőhez képest.
Persze egy nehéz, mert ez egy kiragadott idézet, tehát, de igen, ez most már nem tudom melyik könyvében, hogy God in Search of Man, vagy a Philosophy of Judaism, nem tudom már melyikből van, de lehet, hogy aki tud angolul, annak érdemes tovább ebbe belemélyedni, mert itt az a nehézség tőlem, hogy én kiragadtam onnan egy idézetet.
De azért itt ez a személyről, és ezt mindig úgy fejlegettem is az előbb, mert igen, bármit feltolkodtunk kategóriákat, tényleg bármit, kis cicák és nem kis cicák, kész. Megvan oda, és bármilyen lehet most csinálni. Az, hogy megmagyarázom el, hogy miért nem kis cicák, hanem kis cicák.
Hát itt a tudomány jut eszembe, amit probléma.
Az a kérdés, hogy mit értünk magyarázat alatt, hogy
meg oda úgy rendeltetett meg a... Szóval, hogy ez viszont azért valahol nincs egy kicsit modern, amikor azt mondod, hogy aztán nem emlékszem, hogy hát így teremtette a valaki, mindegy, és akkor így van, és akkor ez a magyarázat. Tehát, hogy azért érezzük, hogy ezt ma már nem
De ma is lehet ez magyarázat. Szerintem valakinek ez magyar.
Szerintem, hogyha beszélünk, tök érdekes, hogy egy ilyen generációs dolog is, hogy én nagyon azt érzem, hogy ahogy így beütött, az ilyen többszörös válság, és így hirtelen az ilyen 20-as generáció, 10-éves generáció nem tudja, hogy mi történik. Mert így 2008-ban még túl fiatalabb voltak, annál tökre azt érzem, hogy az, hogy a horoszkópok ennyire visszajöttek, és hogy kell valami, és nyilvánvalóan nincsen egy ilyen metaválasz valamire, hogy miért lesz ennek a generációnak valószínűleg rosszabb élete, mint a szülei generációjának, de hogy az, hogy nyilván állam fiatalabbak milyen mértékbe fordulnak a horoszkóphoz, és már az ilyen Freddy horoszkópokhoz, az egy ilyen tökéletes.
Horoszkóp? Milyen horoszkóp?
Hát, hogy az ilyen Freddy horoszkóp, ja, tehát, hogy nem az ilyen újságok végén mi horoszkóp, hanem az olyan, nem tudom, milyen csillagoknak, hogy állnak majd a dolog, és szerintem az tökéletes, hogy visszajön egy ilyen, hogy valami, amit nem lehet megmagyarázni, de kell mégis valami, ami által van egy ilyen szimbolikus. Szóval, hogy én ennek kapcsán amúgy talán én ezzel a mondattal a modern emberben lennék kicsit ilyen kritikusabb, mert szerintem az, hogy a modern emberből milyen, hol, mikor, ki, hány éves, milyen nemű, az is egy ilyen nagyon felállható dolog, de én valamilyen tétel vagyok, azt szerintem nem kell még szüvel állni, de...
Igen, ezek mind tétemondatok, de innen indultunk valóban, hogy a modern ember tévedés is, te is mondtad, hogy visszatér, igen. Tehát, hogy igenis fontos volt a csillagok állása, meg hogy a madarak merre repültek, és akkor most... Igen, tehát vannak, amik visszajönnek. A queer istent ehhez még fontosnak találtam Brüggemannt, aki az unsettling gardról beszél. Az unsettling szónak is több értelme van. Az egyik egyfajta nyugtalanító isten, de lehet nyughatatlan is, vagy vándorló, nyugtalan isten is. És valahogy így képzeltem a vándorlást, amikor ugye a hajlékban, vagy a frigyládában, tehát nincs egy fix hely, hanem mindig így egy velünk együtt vándorló, néha letelepedő, velünk együtt jövő nomád isten. Egy nem meghatározott, egy folyamatosan velünk kapcsolatot kereső, nem statikus vagy fix isten. Szintén Brüggemann használja ezt a fogalmat, hogy eredeti figura, akit egy semmelyik ismerős kategóriához nem tudott hozzápasszintani. A feminista teológia kapcsán ugye egy nagyon sok irodalom van erről, hogy hogyan nevezzük meg azt az istent, akik ugye általában egy ilyen öreg, szakállas öreg úrnak, egy maszkulin, ugye a héberben vannak nemek, tehát egyértelműbb, meg a görögben is, tehát hogy általában a férfi attribútumokat szoktuk hozzá párosítani. Elizabeth Johnson ezt a keresést a nők kreatív isten felé történő megnevezési folyamatának nevezi, hogy tapasztalataink vannak az elnyomásról, a szenvedésről, a szexizmusról, és szeretnénk nem egy férfi istenhez, vagy szeretnénk, vagy nem tudunk vele azonosulni, és szeretnénk máshogy beszélni róla. A szavakkal vagy fogalmakkal az isteni valóság nem leírható, csak metaforák adhatók rá. Ez is Elizabeth Johnson-tól származik. Nem rendes vagy rendezett isten, nem higiénikus, összecsomagolható vagy kontrollálható. Nem illik kategóriánkba, és nem igazodik az elvárásainkhoz. Én ezzel fejezném be, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.